Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Egy kicsit rekedtebb a hangom, nem azért, mert ennyit mélyült, hanem mert megfáztam. De kértem az urat, hogy legyen egy ilyen 25-30 percnyi hangom, és akkor utána többit megbeszélem vele. Szeretném megkérdezni, és egyúttal az engedélyt kérni, hogy tegeződhessek, utána magázódni fogok, ígérem, de nekem könnyebb úgy prédikálni, hogyha testvérekhez szólhatok. Megkapom az engedélyt, zöld lámpa? Jó, köszönöm szépen. Szuper. Szóval az a helyzet, hogy amikor bejöttem ide, akkor az első gondolat, ami feljött bennem, nagyapám volt, sokan, hát majdnem mindenki ismerte, és nem mondok semmi rosszat azzal, hogyha azt mondom, hogy hát makacs egy ember volt, és akkor ismertétek. Jó. Szóval az a helyzet, hogy ehhez a helyhez kötődik egy nagyon különleges emlékem vele kapcsolatban, mert Hargas Pali bácsi rendszeresen látogatta, régebben jött hozzá, és még nagyon pici gyerek voltam, amikor láttam, hogy ad neki egy fekete könyvet, meg valamit nagyon magyaráz neki, de nem nagyon értettem, hogy mi történik és mi zajlik körülötte, de az a Bibliám mai napig megvan, és nagyon hálás vagyok Pali bácsinak, hogy az evangéliumot vetette nagyapámnak, aki a halálos ágyán meg tudott térni, és hiszem, hogy a mennybe van. Úgyhogy különösen hálás vagyok ennek a helynek és az itt lévő közösségnek, hogy az evangéliumot hirdette Pali bácsin keresztül. És az a Biblia azért is különleges, mert amikor teológusként az első diplomámat megszereztem, akkor a feleségem azzal lepett meg, hogy azt a Bibliát, amit akkor ő adott a nagyapának, elvitte az idősek otthonába, és Pali bácsi aláírta és írt bele egyikét. Most nem az van nálam. A másik, ami eszembe jutott, én 16 és fél éves voltam, amikor Jézus befogadtam a szívembe, és közel jött hozzám, és egy kicsit megváltozott az életem, eléggé megváltozott az életem. Akkor, ha jól emlékszem, a házi orvos Ervin doktor úr volt, ugye?
Igen.
Igen, oké. Ott lakott ugye a legelőre, ahol az én ima életem, mert ima héten vagyunk, az én ima életem kezdődött el, akkor ő sokszor nézte távcsővel, hogy kik azok a furcsa srácok, akik gitároznak, énekelnek, meg imádkoznak. Néha Janival imádkoztunk a legelőn, néha a Záki Pistivel, nem tudom hol lakik most, de vele ő gitározott. A fiatal? Remélem nem. Jó. Szóval itt a legelőn indult el az én ima életem, és nagyon sok dolgot mutatott meg Isten, és nagyon sok dolgot megéltem vele kapcsolatban. 13 éve vagyok lelkipásztor. Azóta is minden nap egy meglepetés. Nagyon élvezem az Istennel való közösséget, és tényleg bátorítok mindenkit rá. És amikor készültem ide hozzátok, Madocsára, a szülőfalumba, akkor imahéthez híven az imádkozásról szeretnék beszélni, és az jött így a szívemre. Van egy négy ige, amit szeretnék felolvasni, egyik hosszabb, mint a másik, de igyekszek gyors lenni. Viszont olyan ige szakasz, ami számomra nagyon fontos lett. Megértettem az elmúlt időszakban olyan különleges dolgokat az Atyának a szívéből, ami fontos, és sokszor átugrunk rajta. Átszaladunk rajta, mert természetes. Átszaladunk rajta, mert alapkeresztény tulajdonság, és mindaközben az alapok sokszor a legnehezebbek. Nagy dolgokról könnyű teologizálni, könnyű beszélni, és nagyon érdekes felvetéseket lehet mondani, de amikor a szeretetről van szó, a megbocsájtásról, vagy bármilyen hasonló, könnyű és egyszerű üzenetről, akkor azért néha el tudunk akadni. Viszont az imádkozással kapcsolatban Jézus nagyon is komolyan gondolta ezt a témakört. A Márk evangélium 11. fejezet 23-tól 26. versével szeretném kezdeni. Higgyetek Istenben, ugye így fejeződik be a 22 és 23-tól, bizony mondom nektek, hogy aki azt mondja ennek a hegynek, emelkedjék fel, és vesd magad a tengerbe, és nem kételkedik a szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik, annak megadatik az. Ezért mondom nektek, higgyétek, hogy mindaz, amit imádságotokban kértek, megkapjátok és megadatik néktek. És amikor imádkoztok, bocsássatok meg annak, aki ellenetek valami panaszotok van, hogy mennyi atyátok is megbocsássa nektek vétkeiteket. Ha pedig ti nem bocsájtatok meg, a ti mennyi atyátok sem bocsátja meg a vétkeiteket. Az első része nagyon hangulatos, és bátorítja a szívemet, hogy imádkozzak. Imádkozzak, mert aki kér, az kap, aki keres, az talál, aki zörget, annak megnyitatik egy másik részbe. De hogy alapvetően Isten figyel ránk. Istennek fontosak vagyunk, hát mi vagyunk a szemefényei. A legértékesebbet adta oda, értünk, ugye Jézus Krisztus felment a keresztre, és neki fontosak vagyunk. Bármennyire is gondoljuk azt, hogy én lehet, hogy kevésbé, vagy lehet, hogy idős vagyok, én meg még túl fiatal, az a helyzet, hogy Istennek nincsen túl idős és túl fiatal, hanem a gyermekei vannak. És mindannyiunknak ott, ahol vagyunk a környezetünkben, van igenis szerepe, van Istennek terve velünk, és jót tervezett az életünk felől. És azt mondja, hogy bátran imádkozzunk, bátran kérjünk. Ez még talán megy is, igaz? Hogy amikor az ember nehézségben van, akkor kér. Hova tudnánk sokszor máshova fordulni. Egy nagyon aranyos kis mondás mindig beégett a szívembe, hogy az ima az nem mindegy, hogy milyen kerék az életünkbe. Mert hogyha az a pótkerék, akkor veszem elő, amikor bajban vagyok, amikor defektet kaptam. Ha viszont az az életemnek a kormánykereke, akkor az az irányomat fogja megadni. Hogy merre menjek tovább. Hogy mi legyen az útam. Hogy mik legyenek a döntéseim. Olyan jó lenne, hogyha kevés ilyen 40 év sétánk lenne a pusztában, mint Mózeséknek, és egy kicsit gyorsabban történnének körülöttünk a dolgok. Én nem szeretek várni. Soha az életemben nem szerettem. Rekord rossz várakozó vagyok, megmondom őszintén. Ez a nagy hiányosságom, de mindig bepótoltam. Úgy jártam az orvoshoz itt Madocsán, egy kicsit odébb, hogy elmentem másfél órával korábban, hogy első legyek. Ugyanúgy vártam másfél órát, de az első voltam. Néha kell várnunk arra, hogy Istennek mi a válasza az életünkre nézve, és én hiszek abba, hogy van válasza. Akkor, amikor a legjobban szükségünk van rá. Viszont a második fele számomra ma az igazán érdekes, mert azt tudom, hogy Isten jót akar, tudom azt is, hogy meghallgat, és tudom azt is, hogy bátran fordulhatok hozzá minden helyzetben. De mi van a második felével ennek a szakasznak? Mert a 25. vers azt mondja, hogy és amikor imádkoztok, bocsássatok meg annak, aki ellenetek, aki ellen valami panaszotok van, hogy mennyi atyátok is megbocsássa nektek vétkeiteket. Na ez a dolog egy kicsit izgalmasabbá válik. Keresztényként én megtanultam megbocsájtani. Ugyanúgy, mint az áldjon az Úrt, meg az áldás békességet. Nagyon sok dolgot megtanulunk, hogy illik. Egyik helyre megyek, ott felállnak a dicsőítést, a másik helyen leülnek. Az egyik helyen állva olvassák az Isten igéjét, a másik helyen, ahogy érik. De hogy alapvetően megvannak a szokásaink. Megtanultunk megbocsájtani keresztényként. Csak a kérdés az az, hogy sokszor az a megbocsájtás az innen a tudásunkból van, vagy a szívünkből. Na itt érdekesebb lesz a történet. Mert amíg a szám azt mondja, hogy megbocsájtottam, és a szívem majd kiugrik a helyéről, amikor meglátom azt a másikat, akkor az egy kicsit ambivalens. Egy kicsit furcsa. Egy kicsit nehézkes. És bizony, most itt ez az ima hét, amikor együtt vagyunk és imádkozunk, és én hiszem azt, hogy ahol ketten vagy hárman összejönnek, az ő nevében ott van közöttük, tudom azt, hogy meghallgat bennünket. Te kész vagy úgy kezdeni ezt az imahetet, hogy megbocsájtasz, hogy elengedsz. Nem nehéz megbocsájtani, hogyha látszólag apróságról van szó, de nem csak apróságok vannak az ember életében. Sokszor nagyon nehéz dolgok. Egy életen át cipelt terhek. És bizony, a megbocsájtás az egy nagyon értékes dolog. Jézus ingyen adta. Nem kért érte semmit. Nem aranyon és ezüstön, hanem a tulajdon vérén váltott meg. Minden annyit ér, amennyit fizetnek érte. Igaz? Árulhatnám én a telefonomat 2 millió forintért, csak nem lenne rá vevő. Amennyit fizetnek érte, annyit ér. Mindegy, hogy mit gondolok. Te nagyon értékes vagy. És amikor olvasom az Isten igéjét, és megállok előtte, és küzdök a megbocsájtással, akkor küzdök magammal. Küzdök az értékemmel. Küzdök azzal, hogy lássam úgy magam, ahogy Isten lát, és értékeljem magam úgy, ahogy ő értékel. A következő ige szakasz, amihez kapcsolódik, egy kicsit hosszabb. De felolvasom nektek. A Máté 18, 21-től 35-ig. Jól ismeritek a történetet, biztos vagyok benne. Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle. Uram, hányszor kell megbocsájtanom az ellenem vétkező testvéremnek? Még 7-szer is? Jézus így válaszolt. Mondom neked, nem hogy 7-szer, hanem még 70-szer 7-szer is. Ezért hasonló a mennyek országa ahhoz a királyhoz, aki el akarta számoltatni a szolgáit, amikor hozzákezdett, egy olyan embert vittek elé, aki 10 000 talentummal volt adós. Mivel nem volt miből fizetni, megparancsolta az úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit, és mindenét, amilyen van, és úgy fizesse meg. A szolga ekkor leborult előtte, és így esedezett. Légy türelemmel irántam, és mindent megfizetek neked. Az úr pedig megszánta a szolgát, elbocsájtotta és elengedte az adósságát. Amikor azonban kiment az a szolga, találkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki, fizesd meg, amivel tartozol. A szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte. Légy türelemmel irántam, és megadom majd neked. De az nem engedte, hanem elmenve börtönbe záratta őt, amíg meg nem fizeti a tartozást. Amikor szolgatársai látták ezt, nagyon felháborodtak. És elmentek és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hívta őt az ura, és így szólt hozzá. Gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd a szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad. És ura haragjában átadta őt, hogy kínozzák, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozást. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsájt mindenki az ő testvérének. Ez egy nagyon erős példa. Példabeszédnek a lényege mindig az utolsó mondat. Az a trükk, hogyha egy példabeszédhez érsz, az utolsó mondatot olvasd el, arról fog szólni a példa. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsájtotok mindenki az ő testvérének. Hát lehet, hogy erős üzenete egy ima héten ezzel bátorítani, hogy bocsáss meg a testvérednek, de fontos. Én már lelki pásztor voltam, amikor találkoztam, oda mert jönni a munkahelyem közelébe. Egy régi, még szakmát tanultam, egy évfolyam társam, akivel jól összeakasztottam a bajszomat. Hát ez még nem újdonság, azért előfordul, nem? Tehát nem mindenki a te szíved csücske. Hát nekem ő nagyon nem volt a szívem csücske. És az a helyzet, én teljesen biztos voltam benne, hogy már megbocsájtottam neki, de amikor megláttam, akkor az első gondolatom nem az volt, hogy megbocsájtottam neki, hanem mit keres ez itt? Ez most komoly? Ne vicceljünk már. És ahogy el is döntöttem, hogy akkor azt hiszem, hogy a másik busz megállóba szállok fel a buszra, ne kelljen már köszönni neki, akkor megfogalmazódott bennem, hogy tényleg ezt tanítod a pulpitusról. Mit mond az Istennek az igéje? Meg kell bocsájtani. El kell engedni a tartozást. Úgyhogy lett egy plusz köröm. Oda kellett mennem, és meg kellett élnem az Istennek az igéjét. Tudjátok, ez különböztet meg bennünket a világtól. Nem az, hogy tökéletesek vagyunk, nem az, hogy hibátlanok vagyunk, nem az, hogy minden döntésünk csodálatosan jó és hiper-szuper minden, hanem az, hogy ha észreveszünk, hogy hibázunk, ha észreveszünk, hogy homok van a gépezetben, máshogy reagálunk. Tudunk megbocsájtani, és tudunk bocsánatot kérni. És azért már ez is egy óriási dolog. A példázat arról beszél, hogy folyamatosan meg kell tudnunk bocsájtani, és el kell tudnunk engedni ezeket a tartozásokat. Azért, hogy az örök életünk, azt, amit ajándékba kaptunk, az a megbecsült helyen legyen az életünkbe. És szeretném ezt beszűkíteni, jó? meg kell bocsájtanod a feleségednek, meg kell bocsájtanod a férjednek, meg kell bocsájtanod az apádnak, az anyádnak, meg kell bocsájtanod a szüleidnek, és a gyerekeidnek is, hogyha ráérsz. A Lukács 6.37-ben azt olvashatjuk, hogy ne ítéljetek, és nem ítéltettek. Ne kárhoztassátok, kárhoztassatok, és nem lesz kárhoztatásotok. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsájtatik. Ez az imádkozásnak egy nagyon lényegi és első számú üzenete. Hogy én bocsánatot kaptam, és én bocsánatot adok. És így tudok kapcsolatban lenni az Istennel. Szükségem van rá. Szükség van ahhoz az őszinte kapcsolatra, hogy be tudja mutatni az Atyának a szívét a körülöttem lévőknek. Mert vannak nagyon menő keresztény pólóim és pulcsiaim. Nagyon jól néz ki. Csak hogyha minden más tettem, beszédem más mutat, akkor inkább ne vegyem fel. Hiteles bizonyságoknak jött el az időszaka. Az evangéliumnak újból a megfelelő helyre kell kerülni az életünkbe és a környezetünkbe. Az elmúlt időszakban nagyon meglopták az evangéliumnak az üzenetét. Megpróbálták hitelteleníteni. Ma nagyobb dicséretet kapsz, hogyha valamit felvállalsz, mint ha azt mondod, keresztény vagy. Az a helyzet, hogy kaptam egy egész nagy doboznyi arab nyelvű bibliát. És ahogy nézegettem, természetesen nem olvastam ki, mert voltak bizonyos nyelvi korlátaim. De ahogy nézegettem, az jutott eszembe, hogy miért természetes, hogy mi keresztények elfogadók vagyunk. Hogy mi keresztények annyi mindent befogadunk, és mégis az Isten igéivel szemben annyira ellenálló bármilyen más kultúra. És rá kellett jönnöm nem a spanyol viaszra, hanem arra az igazi igazságra, hogy azért, mert ott van a képletben Jézus. Ha Jézust kivenném a kereszténységből, senkinek semmi baja nem lenne vele. Simán elférne. Megférnének egymás mellett. Mert Jézus a szegletkő, a megütközés köve. Onnantól van probléma, hogy a mi hitünk, a mi vallásunk az kizárólagos. Mi nem vagyunk nagyon párbeszédre képesek, persze azért igyekszünk, vannak ebben nagyon ügyes emberek, de nem vagyunk nagyon párbeszédre képesek, mert az ige azt mondja, hogy Jézus az út, az igazság és az élet, és senki sem, mert az Atya az csak is ő általa. Hát ehhez nem tudok hozzátenni mást. Nem fér bele senki más. De ez az út az én utam is. És Jézus megbocsájtott nekem. Sőt, megbocsájtani tanított. Képzeld el, mi atyánkot ismeritek. Elég sokat imádkozzátok. És van benne egy nagyon érdekes mondat, ami úgy hangzik, hogy és bocsáss meg a mi vétkeinket. Igaz? Miképpen? Mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Milyen szép. Ez a mindennapi imádságnak mondjuk, igaz? Azt mondjuk, hogy ez egy minta, egy irány, egy példa, egy iba, amit Jézus tanított nekünk. És az a helyzet, hogy kiderül belőle, hogy Jézus ismert, még engem is. Pedig aztán ki gondolta volna, hogy közel jön hozzám. És végre lesz egy apám. Szóval tanítja imádkozni az embereket, és tanítványait, és ezáltal bennünket is. És olyan érdekes, hogy a mindennapi imának részévé teszi a megbocsájtás témakörét. Mert ugye mindannyian befogadtuk Jézus Krisztust a szívünkbe megváltónknak. Nem csak, persze tudom, nagyon fontos, hogy gyerekként is a szüleink abba az irányba nevelnek, de azért csak kellett érte is hozzá, meg én is. Hogy a végén azt mondjam, hogy hát nem csak a szüleimért, hanem én magamért is jövök. Nekem is szükségem van Jézusra. Nekem is szükségem van a megváltásra. És mégis ott van benne, hogy vannak mindennapi vétkeink. melléeséseink, hibáink. Olyan dolgok, amit lehet, hogy nem direkt csinálunk. Lehet, hogy olyan szerencsétlen helyzetbe kerülsz reggel, hogy veled szembe jön az ágynak a sarka, és megtalálja a kis sábújadat, és összebarátkoznak. És még az is lehet, hogy kevésbé lesz szent az első gondolatod. De azt mondja, hogy és bocsáss meg, ami mindennapi, vagyis bocsáss meg, ami vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az elnök vétkezőknek. Szóval ágysarka és a többiek. Nektek az üzenet, hogy meg kell bocsájtanunk ahhoz, hogy ezekben a dolgokban tudjunk növekedni. És hogy tudjuk változni, és hogy tudjuk helyreállni, hogy hiteles legyen az imánk, hiteles legyen az Isten kapcsolatunk, és hiteles legyen az evangélium a szánkból. Úgy folytatja, hogy ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Az emberek életében nagyon sokszor vannak olyan elakadások és olyan kísértések, és legyünk őszinték, a mai világban szinte csak az van. Nem úgy van, mint az én gyerekkoromban, hogy elmondhatom még, nem? Tehát egyszerűen annyira jó, hogy pont abban a keresztgenerációban vagyok, ahol már egy kicsit kütyűvilág van, de még emlékszek, hogy milyen biciklin ülni, meg sátrat építeni. Nem volt annyi probléma ezzel a kérdéssel. De ma árad ránk. Ömlik be a szobánkba, gyerekeinkre, az életünkre. És tudod, ezbe a folyamatos nehézségekbe és kihívásokba nekünk még jobban oda kell fordulnunk az Atyához. Még jobban oda kell fordulnunk Istenhez. És el kell kezdenünk ezeknél az alapoknál. Hogy megbocsájtani, hogy leporolni a szeretetet. Mert a szeretetnek is nagyon sok területe van. A magyar nyelvben nem túl kifejező. Van, amiben cifrább, de ebben annyira nem. Ugye, én amikor azt mondom, hogy szeretem a dobostortát, vagy szeretem az autómat, vagy szeretem a feleségemet, szeretem Istent, ugyanazt a szót használtam, de azért remélem érzitek a lényegi különbséget, hogy nem egészen ugyanarra gondolok a dobostortánál, mint a feleségemnél. Mikülben nagy baj van. Igen. Szóval szeretni. És a szeretetet kifejezni. Mert más a szeretet nyelvünk, nem? Van, aki a minőségi időt szereti, van, aki ajándékot kapti, van, aki pedig csak hagyjanak egy kicsit békén. Annyira mások tudunk lenni. De amikor megértjük, hogy egy testé lettünk formálva, és mi mindannyian ugyanannyira vagyunk értékesek, ugyanannyit fizettek értünk, és ráadásul mi itt együtt vagyunk a Krisztusnak a teste. Mi mutatjuk be, hogy milyen is az Isten. És mások vagyunk. Hála az Istennek. Mit kezdenék én 40 bujdozzolival? Atya Úristen. Nem. Úgy örülök neki, hogy mások vagyunk. Hogy különbözőek vagyunk. Hogy mások az elhívásaink. Hogy más a gondolkozásunk. Hogy ilyen szép színesek lehetünk. De így együtt kell tudnunk bemutatni, hogy milyen is az Isten. És az imáink, erre szeretnélek benneteket bátorítani, hogy az ima hét alatt, hogy amikor imádkozunk, akkor egy kicsit legyen ott előttünk. Hogyha vannak olyan területek az életünkben, ahol még nem állt egy picit behangolni, mint ahogy a hangszert, a gitárt, lehet azon játszani így is, meg úgy is, csak nem szép. Lehet keresztény életet élni így is, meg úgy is, csak nem olyan vonzó. És ha úgy érzed, hogy egy olyan időszak jött el, hogy van, ahol hangolnod kell, mondjuk a megbocsájtáson, és lehet, hogy neked kell elengedni tartozást, mint ahogy a szolgának, akkor ez egy jó lehetőség, hogy dolgozz a szíveden. Ha úgy érzed, hogy a szeretetet szeretnéd jobban kifejezni, akkor tedd meg. Sokszor nem is gondolnád, hogy elég az az egy mosoly és az az egy ölelés. Hogy ezek lehet, hogy nekünk természetesek kereszténynek, de a környezetünkben ezek nem természetes dolgok. Zárásként egy történetet szeretnék még elmesélni nektek. Még sok-sok évvel ezelőtt egy korábbi munkahelyemen dolgoztam, és hozzá került egy fiú. betanítottam egy területre, voltam a művezetője, és látom, hogy nagyon fél. Nagyon-nagyon aggódik. Egy olyan helyen dolgozott, ami nagyon sötét volt, teljesen zárt, mindenhol acélfalak, és hát magas páratartalom, és nagyon meleg. Tehát minden, ami komfortos egy munkavégzéshez. És látom azt, hogy nagyon fél, és nagyon aggódik, és mondtam neki, hogy gyere, eljövök veled az első pár nap, és akkor ott leszek veled, megmutatom a kis trükköket, hogy hogyan tudsz gyorsítani a dolgokon, a feladatokon. És mikor pakoltunk föl, láttam, hogy még mindig nagyon-nagyon ideges, veri a víz, törölgeti, amúgy is nagy volt a pára, de kicsit ilyen hiperaktív is volt, mozgott jobbra-balra. Erdélyi srác volt, olyan szép ékes beszéddel hozzá. És akkor mondtam neki, hogy hát tudod, mint én úgy látom, hogy te félsz. Jól látom? Hát azt mondja, az a helyzet, hogy igen. Hát mondom, ne aggódj, én is félek. Úgy gyors sikerkedett a szemem, mondom, nyugi csak, ez vicc volt, hát nincsen semmi gond. De figyelj, imádkozok veled, jó? Annyira félt, hogy azonnal bólogatott, hogy jó. De gyere, imádkozok veled. És megöleltem, kicsit így áttöleltem ilyen fiúsba, és imádkoztam érte. És ahogy kimondtam az áment, közben egy sandán leskelődtem, olyan lelkesen becsukta a szemét, ott állt és várt. Lehet, egy kicsit el is húztam, mert annyira élveztem. De a végén is mondta, hogy ámen. És akkor kimondta, hogy ámen, elmúlt a félelme. És utána nagyon sok évig ott dolgozott. Szóval a te szádban lévő imának van hatalma. Az, amit kérsz, arra Isten odafigyel. Ahhoz, hogy ebbe a kapcsolatba te jó csatorna lehessél egy másik ember számára, viszont tarts tisztán a kutadat. És én ezzel szerettelek volna benneteket bátorítani az ima hétre, hogy tarts tisztán a kutadat, és ha kell, bocsáss meg, ha kell, szeress, és engedd, hogy Isten használja téged. Köszönöm, hogy meghallgattatok, és kívánom, hogy Isten áldjon meg benneteket. Atyám, hálás vagyok neked, és köszönöm, Uram, hogy ma is együtt lehetünk. Köszönöm neked, Atyám, ezt az imahetet, köszönöm ezt a mai napot. Köszönöm neked, Atyám, hogy itt vagy velünk, és hogy ma is szólsz hozzánk, hogy ma is figyelsz ránk, és köszönöm neked, Uram, hogy ma is közel jöttél a te szereteteddel, hogy betöltötted a szívünket. És Uram, azért imádkozom, hogy a te igéd maként füleinken keresztül, a fejünkön keresztül hújjon le a szívünkbe, és teremjön sokat annyit. Uram, imádkozom azért, hogy áld meg az én testvéreimet, áld meg ezeket a közösségeket, akik jelen vannak. Áld meg, Uram, azokat az élethelyzeteket, azokat a küzdelmeket, amiben látszólag nem történtek előrelépések. De köszönöm, Uram, hogy a te kinyújtott kezed nem rövidült meg. És Uram, én imádkozom, hogy árasz ki a te drága szent lelkedet az én testvéreimre. Tekints az ő küzdelmeikre és az ő győzelmeikre. Árasz rájuk a te jóságodat. Vedd körbe őket a te jelenléteddel, mint egy pajzsal. Imádkozom, Uram, azért, hogy hadd látsuk úgy magunkat, mint ahogy a Zsoltár mondja, hogy ős derekadra, kardodat, te hős. Hogy hagyd tudjunk a te hősödként, pompás díszruhában járni ott, amerre te viszel bennünket. Tegyél jó bizonyságokká bennünket a családjainkba, munkahelyünkön, szomszédaink előtt, falvainkba. És Uram, dicsőítsd meg a te nevedet az Úr Jézus nevében. Amen.